Nos, itt van az első hétvége, és minden bizonnyal van egy jó beszámolunk arról, amit Isten végzett. Énekelni mindig énekelhetünk, Branham testvér azt mondja, igenis, hogy sok mindent túlzásba tehetünk, vagy túl sokat, de egy dolgot soha nem tehetünk túl gyakran, és ez az imádkozás. És mindenek előtt hittel imádkozni, nem csak imádkozni, hanem imádkozni és hinni abban, hogy amiért imádkozunk, azt Isten már megadta nekünk. Valójában sok mindenről tudok beszámolni, mivel Rusz testvér nem olvasott fel bevezetésül az ígéből, csak azt szeretném felolvasni, ami az imádkozást illeti, és azután adok egy úti beszámolót, kicsit meg vagyok lepődve, biztos vagyok benne, hogy észre is veszitek. Ez János levelében van megírva, remélem mindjárt megtalálom a fejezetet. János levelében, első János, harmadik fejezet, a 19. verstől. Első János, harmadik fejezet, 19. verstől. Ebből fogjuk tudni, vagy felismerni, hogy az igazságból, az igazság gyermekei vagyunk, és meggyőzzük, megnyugtató bizonyosságra hozzuk szívünket előtte, hogy ha szívünk kárhoztat minket, Isten nagyobb a szívünknél, és mindent tud, mindent ismer. Szeretteim, ha a szívünk nem kárhoztat minket, akkor örömünk, vagy örömteli bizalmunk van Isten iránt. És bármit is kérünk, azt megkapjuk tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azt tesszük, ami neki tetszik. Van egy másik ígerész is, mégpedig az első János 5. fejezetének 14. versétől, amely így szól. És ez az örömteli bizalmunk, amelyet ő iránta élvezünk, hogy ha valamit kérünk tőle, az ő akarata szerint ő meghallgat minket. Felolvasom még egyszer ezt a részét, hogyha bármit kérünk tőle, az ő akarata szerint ő meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgatja minden kéréseinket, akkor tudjuk, hogy az eléje vitt kéréseink már is teljesültek a számunkra, biztosítva vannak számunkra. Létezik mindennel kapcsolatosan, minden témával kapcsolatosan számos ígeversek. Az egyik így hangzik, mindent, amit kértek, megadatik nektek. Itt egy kicsit részletesebben el van magyarázva nekünk, közelebbről. Mindent, amit Isten akaratában kérünk, azt meg is kapjuk. Ami jambor kívánságainknak nem kell mindig teljesülniük. De ha Isten akaratában kérünk valamit, akkor meghallgattatást fogunk találni. Mindenek előtt szeretnék mindenkit a legszívélyesebben üdvözölni az Úr drága nevében, titeket mindnyájatokat bel- és külföldről. Isten áldjon meg benneteket, Isten áldjon meg minket. Valamikor valakinek azt mondtam, hogy Isten legyen veled, mire a testvér azt mondta, tudod, én inkább azt szeretném, ha velünk lenne mindnyájunkkal, és aztán azt mondja, azt akarom mondani, hogy Isten velünk. Aztán engem is bevont, és ez is nagyon értékes volt számomra. És hálás voltam az Úrnak az ilyen lélek jelenlétért. Isten velünk. Ezt jelenti az Immanuel név. Isten velünk. Nem csak te veled, nem csak én velem. Isten velünk. Immanuel velünk az Isten. És ha ő velünk van, akkor minden rendben lesz. Ha valaki először lenne itt ma, akkor egészen különösen üdvözlünk benneteket. Láthatnám, hogy felemelje valaki az ő kezét, ha valaki van közöttünk először itt. Láthatom, szeretettel üdvözlünk, szeretettel üdvözlünk, szeretettel üdvözlünk, Isten áldjon meg benneteket. Látlak itt egy néhányatokat, a Német Demokratikus Köztársaságból jöttetek-e, még a fiatalok sem? Biztos nem. Nem, ti idevalósiak vagytok. A fiatalok 2-3 év múlva jönnek, és minden nagyon más lesz. Tudjátok, néhány évvel ezelőtt mondtuk itt, és vártunk is arra, hogy valami változásnak kell bekövetkeznie, különösen Kelet-Európában. És ezt már is láttuk, és ezt már is megtapasztaltuk. Erről már szóltam itt-ott valamennyit. Számunkra ez bizonyára nem egészen elképzelhető, de mégis igaz. Isten gondoskodik arról, hogy az ő ígéje a világ végére is eljusson, mert így mondta, így hangoztatta, és amikor ezt kérjük tőle, akkor határozottan, hogy az ő nevében kérjük, és nem csak az ő nevében, hanem az ő akaratában is. Hadd olvassunk fel a Szentírásból, talán az első két íge helyet, hogy megmutassa nekünk az íge, és hogy tudatosuljon előttünk, hogy még a hatóságokat is Isten rendelte el, és hogy jól teszünk, ha imádkozunk, ha a dolgok nem tetszenek nekünk helyén valóan. Az első szintén Isten ígéje, amit most fel fogok olvasni, az első Timóteus leveléből, a második fejezetből, az első verstől. Első Timóteus, második fejezete, első verse. Így kimondom mindenek előtt tehát a figyelmeztetést, hogy tartsatok könyörgéseket és imádkozásokat, közbenjárásokat és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy egy csendes és nyugodt életet élhessünk teljes Isten félelemben és tisztességben. Így dicséretes és kedves a mi Istenünk, ami megváltunk előtt. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem minden földi kormányzat felel meg a mi mércénknek, de azzal is tisztában vagyunk, hogy nem mi neveztük ki őket, és nem is tudjuk leváltani őket, egyedül Isten az, aki beültet királyokat, és leváltja a királyokat. A Róma 13-ban az első verset szeretném felolvasni. Róma 13 első verse. Mindenki legyen alávetve a hatóságoknak és a hatalmaknak, mert nem létezik hatalom, amely nem Istentől lenne. És bárhol is létezik egy, azt Isten rendelte el. Aki tehát ellenáll a hatóságoknak, az fellázad ezzel Isten parancsa, Isten elrendelése ellen. És azok, akik lázadnak, maguk is megkapják a büntetést. Néha nehéz ezeket a szavakat ilyen teljes mértékben követni, ha arra gondolunk, hogy milyen kormányzati formák voltak már, és vannak még ma is, és hogy az embereknek alá kell vetnie magukat ezeknek. De itt meg van írva, és bárcsak megajándékozna Isten bennünket kegyelemmel, hogy még azokat a kormányzatokat is, amelyek nem a mi mintánk szerint vannak szabva, azt is az Úrra bízzuk. Hadd mondjak nektek egy dolgot. Ezekben az országokban a hívők sokkal hívőbbek, mint mi itt. Nekik nem ártott még az semmit, amin keresztül kellett menniük. Éppen ellenkezőleg, ez segített nekik. Tekintettel arra, hogy ezt a missziós beszámolót, vagy missziós útazásaimról beszámoltam, természetszerűleg arra dicsőséges ígére kellett, vagy volt szabad gondolnom a Máté 24. fejezetéből, a 14. verse még mindig, Máté 24, a 14. verse. Az Isten országáról szóló evangélium hirdetve lesz az egész föld kerekségén, minden nemzetnek tanúság tételül, és akkor jön el a vég. Erről az ígeversről már beszéltünk néhányszor. Az Isten országának az evangéliuma. Nem egy gyülekezet evangéliuma, nem valamely felekezeté, hanem valóban Isten evangéliuma, amely Isten országához tartozik, Jézus Krisztus evangéliuma, amely Isten országába beletartozik, amelyben Krisztus maga a szóvívő és az övé a szó, ahol nem emberek beszélnek, hanem ahol ő jön szóhoz, ő jut szóhoz, ahol kinyilatkoztathatja azt, ami éppen most azon van, hogy megtörténjen, és a szellem által élővé teheti azt. Ha elolvasunk még néhány további verseket, akkor feltűnést fog kelteni nekünk, hogy Isten valóban gondoskodott arról, hogy minden időben mindig a fontos dolgok, az, ami lényeges, a gyertyatartóra kerüljön, hogy Isten népének lehetősége legyen részt venni abban, amit Isten az ő idejükben tett. Gondoljunk kérlek mindig arra, hogy nem egy valamilyen evangéliumról van szó, hanem Isten országának ez az evangéliumáról. Csak egy evangélium létezik, csak egy isteni üzenet. Ez pedig nem keveredik a politikával, ez az üdvösség üzenete, és ez az üdvösség napja. Ez a kegyelemmel kapcsolatos üzenet, és ez a kegyelem ideje. És minden ember, akik hallják ezt az isteni üdvüzenetet, lehetőséget kapnak arra, hogy hitet tanúsítsanak, és elnyerjék a kegyelem általi üdvösséget. Szeretném folytatni az olvasást a Jelenések könyvéből, az 5. fejezetből. Itt két hasonló ígevers van szemléltetve velünk. Jelenések könyve 5. fejezete a 9-től a 10. versig. És egy új éneket énekeltek, amely így szólt: méltó vagy te arra, hogy vedd át a könyvet, és nyisd fel annak pecsétjeit, mert megölettett magad, és a te véreddel megvásároltál magadnak embereket Istennek minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetekből. Talán még a 10. verset is, és királyokká és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és királyok királyként fognak uralkodni majd a Földön. Minden népből, nyelvből és nemzetből, és nem csak enyém, hanem még a különböző törzsekből is. És itt szó szerint az áll, hogy minden törzsből. Ha belegondolunk, visszamenőleg a Szovjetunióra, ott nem kevesebb, mint 86 különböző etnikai csoport él. Ott vannak a kazakok, aztán egészen Lettországig és Litvániáig fent, és így tovább. Ez egy hatalmas nagy néptömeg. De Isten minden népből, nyelvből, törzsből, nemzetből, és ami szeretett zairi testvérünk, tudja maga, hány törzs létezik ott náluk, minden törzsből, nem csak minden nyelvből, hanem minden törzsből, minden népből, minden nemzetiségből, mindenhonnan. Nézzétek, nekünk részben veletek Ausztriából azonos nyelvűek vagyunk, de mégis más ország. Svájcban 76% a német nyelv aránya, de más ország. Tehát minden nyelvből, minden népből, minden nemzetből, mindenhonnan. Isten nagyon pontosan kifejezésre juttatta magát az ígében. Senki sem maradt ki. Nem csak a zuluk ott lent Dél-Afrikában, és ahová most megyünk, én újra és újra elfelejtem a törzseket. Néhány szót, például köszönöm és így tovább, megjegyeztem kisvahiliba és néhány más nyelven is, de mivel a testvérünk levizsgázhat engem, hogy helyesen ejtem-e ki őket, inkább nem tenné. De, amint mondtam, meg van írva, minden népből, törzsből, nyelvből és nemzetekből. Mindenhonnan lesz Istennek egy csokorja, lesznek olyan emberei, akik majd megosztják vele a királyságot, ahogy itt meg van írva, és királyokká és papokká tettél minket a mi Istenünknek, és ők uralkodni fognak, mint királyok a Földön. Azt már tudjuk, hogy ez a menyegzői vacsora után lesz, de itt már be lett jelentve, és akkor fog megtörténni, amikor eljön az ideje. Egy hasonló ígerészt találunk, amely a nagy sokaságról beszél, a Jelenések 7. fejezetében, és itt újra a 9. és a 10. versben. Már most én ebben is őszinte vagyok, Branham testvér most két különböző dolgot mondott erről az ígerészről. Többször is két különböző dolgot mondott erről a részről. Az egyik a menyasszony, a másik pedig nem a menyasszony, a Jelenések könyve 7. fejezetéből. Én úgy döntöttem, hogy egyetértek, vagy helyeselem azt, amit a legutóbb mondott, hogy végül is arról a sokaságról van szó, akiknek mégis át kell mennie a nagy nyomorúságon. Nekem megvannak a nehézségeim ebben a kérdésben, de ezzel legyen ő megterhelve. A Jelenések könyve 7. fejezetéből a 9. és 10. verset olvasom. Ezután látomásom volt, és láttam egy nagy sokaságot, amelyet senki sem tudott megszámlálni. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből. Ott álltak a trón előtt és a bárány előtt, fehér ruhába öltözve, pálmaágakkal a kezükben, és hangosan kiáltottak. A szabadítás, ami Istenünknél van, aki a trónon ül és a báránynál. Tudjátok, mi jut eszembe ennél fogva itt, amikor Máté evangéliumának 25. fejezetét olvassuk, az öt bölcs és az öt bolond cűzről, és tudjuk, hogy mindannyian szűzek, hogy mindannyian tiszták, szentek, érintetlenek voltak, és hogy mindannyian elmentek a vőlegény elébe, hogy mindannyian el is aludtak, de mindannyian fel is ébredtek, és mindannyian elmentek a vőlegény elé. És aztán hirtelen, vagy váratlanul eljött a pillanat, és a bolondok azt mondták a bölcseknek, adjatok nekünk is a ti olajotokból, mert mindjárt kialszanak a lámpáink. És akkor a bölcsek azt mondták, nem, ez nem megy, mert akkor nekünk és nektek is hiányozna, nem lenne elég mindkettőnknek, nektek sem és nekünk sem. Nekünk éppen annyi olajunk van, hogy elég legyen nekünk. Menjetek el a kalmárokhoz, a szatócsokhoz, és hozzatok onnan olajat magatoknak. Aztán ott állnak ezek a szavak, amelyek nagyon komolyak. Miközben elmentek, jött a vőlegény, és akik készen álltak, bementek vele, és az ajtó belett zárva. Aztán visszajöttek a többiek is, és kopogtattak. Annak alapján, amit Branham testvér most már többször is teljes egyértelműséggel kimondott, itt a Jelenések 7. fejezetében pontosan erről a sokaságról van szó, mert nem volt elég nekik, hogy az elsőszülött sereg között legyenek. Nem volt elég nekik, hogy részt vegyenek az első feltámadásban és az elragadtatásban. De akik hűségesek maradtak, amikor az elragadtatás után eljön a nagy nyomorúság, és nem tagadják meg az Urat, úgyhogy akkor ők is ott lesznek, ahogy itt meg van írva. Minden nyelvből hasonlatosan, minden nyelvből, népből, törzsből és nemzetből. Ami engem illet, azt kívánom, hogy így legyen. Mert képzeljétek el, hogy ez velem is megtörténhet, és veletek is megtörténhet. Ne legyünk kemény szívűek ebben a tekintetben, és ne gondoljuk magunkban, hogy aki nem lesz elragadtatva, az mehet oda, ahol a borsterem. Nem, ha Isten gyermeke és Istenből született, akkor hadd legyen az Úrnál. Ha nem vesz részt az első szállítmányban, legyen a másodikban része, de legyen az Úrnál, nem? De így van? Dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek. Ne aggodalmaskodjatok, Isten hűséges, és meg fogja jutalmazni azoknak a hűségét, akiknek nem volt elegendő ahhoz, hogy ott legyenek. Amint tudjátok, ezt már mondtam itt, és ennél fogva mosolyognom kell, már mondtam itt azt, és nem csak itt, hanem valahol máshol is mondtam, amikor nagy hangon az lett hirdetve, hogy az Úr már is eljött. Egyszerűen azt mondtam, figyeljetek, amíg Frank testvér még a földön van, addig az Úr nem jött el. És akkor valaki azt mondta, igen, igen, te úgy tűnik, biztos vagy a dolgodban. Azt mondtam, nem csak úgy tűnik, hanem teljes meggyőződésem van benne. De valaki más is jól odafigyelt, és az azt mondta nekem, de figyelj, Frank testvér, Branham testvér azt mondta, hogy ő maga sem tudja, hogy ott lesz-e. Ki vagy te, hogy most azt mondod, hogy te magad ott leszel? Figyelj, mondtam, ami ezt illeti, ő először is nagyon szerény volt, nem kérkedett soha, másodszor pedig csak hangsúlyozni akarta, és azt mondta, ha csak egy valaki lesz elragadtatva Jeffersonville-ből, úgy azt hiszem, én leszek az az egy valaki. És ezt a hitet mindannyiunknak meg kell szereznünk magunknak. Ha ez nincs meg bennünk, akkor rosszul állunk. De hiszen senki más nem kérdezhetünk e felől, biztos vagy-e benne, hogy ott leszel, és biztos vagyok-e benne, hogy én magam is ott leszek. De a mosolygásom nem a Branham testvér kijelentésére vonatkozok, hanem valójában arra a fenséges élményre, amit akkoriban átéltem. És ezért tudom, hogy részese leszek az első elragadtatásnak. Erre van szükségem, igen, amen, köszönöm, ez elég jó, de az, ahogy mondtam, ez igenis amen. Az Istennel való élmények annyira megerősítik a hitet. Ezt elhihetitek, és átvehetitek tőlem. És Isten pontosan tudja, hogy mit csinál. Ő pontosan tudja, hogy mikor ajándékozzon meg bizonyos dolgokkal, éppen akkor, amikor szükségünk van rájuk. Ha minden más vigasztalás a semmibe veszne, akkor ő megkönyörül rajtunk, és tudatja velünk, hogy kegyelmet találtunk az ő színe előtt, és akinek ő kegyelmes, annak kegyelmes. Visszatérve erre az ígére itt, mindannyian egyetértettek ebbe, hogy a Jelenések 7. fejezetében azok vannak belevonva, akik valójában nem voltak ott az első elragadtatásnál, de hívők voltak, újjászülettek, olaj volt a lámpájukban, felébredtek, elmentek ők is a vőlegény elébe, de csak éppen, hogy nem jutottak el az elragadtatásig. Hogy ők azok, akik akkor szilárdan megállnak, kitartanak, hűségesek maradnak, és akik akkor az Úrral lesznek az ő trónja előtt. Ezt a gondolatot alátámasztja az a kijelentés, amely a Jelenések könyve 3. fejezetében a győzteseknek lett adva. Amint tudjátok, amikor Branham testvér nem adott egy kijelentést sehol sem doktrinálisan, mindig eléggé biztonságban érzem magam, mert Isten megsegített engem ebben. De amikor mondott valamit, akkor nagyon nehéz nekem azt egy kicsit másképp látni. A Jelenések könyvének 3. fejezetében, a 20. versben ez áll. Meglásd, az ajtó előtt állok, és kopogtatok, vagy zörgetek. Ha valaki meghallja az én szavamat, az én hangomat, és kinyitja az ajtót, úgy bemegyek hozzá, és megtartom vele együtt a vacsorát, és ő is én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon. Nem a trónom előtt, hanem velem együtt üljön az én trónomon. Ott a Jelenések 7-ben a trón előtti sokaságról van szó. A győztesek sokasága a trónon van. Velem együtt ül az én trónomon. Ahogy én is győztem, és leültem az én atyámmal együtt az ő trónjára. Akinek van egy füle, hallja, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Következetesen, ha egymás mellé tesszük ezt a két szentírási ígerészt, akkor azt mondhatjuk, hogy az elsőszülöttek, a zsenge sokasága, a győztesek sokasága vele együtt fog ülni az ő trónján, és vele együtt fog uralkodni és kormányozni. A Jelenések 7-ben szereplő sokaság őt fogja szolgálni. Felolvasom nektek itt, hogy tudjátok, hogy meg van írva. A Jelenések könyvének 7. fejezetében, vagy igen, mégiscsak a 13., 14. és 15. verseket. Akkor a vének közül az egyik átvette a szót, és ezt mondta nekem. Mit gondolsz, kik ezek a fehér ruhában öltözöttek, és honnan jönnek, vagy honnan jöttek? Én pedig azt mondtam neki, Uram, én Uram, te tudod. Ekkor ezt mondta nekem, ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jönnek. Az A nem kellene itt álljon, csak ezek azok, akik nagy nyomorúságból jönnek, és megmosták a ruháikat, és megfehérítették azokat a bárány vérében. Itt meg kell állnunk egy pillanatra, hogy hangsúlyozzuk, hogy az elragadtatás pillanatával együtt a nemzetek számára a kegyelem ideje véget ért. Ez azonban nem jelenti azt, hogy azok, akik megtapasztalták Isten kegyelmét, de nem vesznek részt az elragadtatásban, hogy akkor el lesznek vágva ettől a kegyelemtől. Ellenkezőleg, ők megtapasztalták és átélték Istent, és meglettek mosva a bárányvére által, és most a nagy nyomorúságban bebizonyíthatják az ő hűségüket, és hűségesek maradhatnak, mert tudják, hogy kiben hittek. Kedveseim, hadd legyen ez valóban egy vigasztalás számunkra. Már most valaki azt fogja mondani, úgy tűnik, ma este nem nagyon hiszel abban, hogy a jelenlévők közül mindenki ott lesz az elragadtatásnál. Amint már az előbb is mondtuk, végérvényesen senki sem tudja biztosan megmondani. Sokan, akik azt hitték, hogy ott lesznek, nem lesznek ott, mások, akikre nem számítottunk, ott lesznek. Hadd higgyük el együtt, közösen, hogy Isten megajándékozhat azzal, ami most még nincs megadva az elragadtatást előtt megadja. Bizonyára kell, hogy legyenek olyan emberek, és mi is közzéjük számíthatjuk magunkat meggyőződésből, akik ugyebár megtapasztalják, átélik majd a beteljesedést, a tökéletességre jutást. Nem csak a kivezénylést, hanem a beteljesedést is. Itt elolvasom a 15. verset. Ezért vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak neki nappal és éjjel az ő templomában. És aki a trónon ül, az lakik felettük. Nézzétek, ha ez egy olyan sokaságra vonatkozna, amely az utolsó ítéletkor lesz elfogadva, akkor ez ki van zárva. A végítélet után jön az új ég és az új föld. Akkor nem lesz többé nappal és éjszaka, felvirad az örök reggel, és a nap soha többé le nem nyugszik. Amíg a Szentírás nappalról és éjszakáról beszél, addig nem az örökkévalóságra van utalással. Ami ezt illetik, vannak olyan fordításaink, amelyek alapjában bevégzetlenek, hiányosak, még a Jelenések könyvében is. Valaki valóban örökkévalóságnak fordította a görög eon szót, és örökkévalóságtól örökkévalóságig éjjel-nappal gyötrődni fognak. De ilyesmi egyáltalán nem létezik. Az örökkévalóságnak nincs többé éjszakája. Akkor az idő visszaolvadt az örökkévalóságba. Az időnek van egy kezdete, és meg van írva, Isten teremtett mindent, és ez teljes szívünkből hisszük, és az estéből és a reggelből lett egy nap. Nem a reggelből és az estéből, hanem az estéből és a reggelből. Ha ma megkérdeznétek egy zsidót, egy izraelitát, mikor kezdődik el számotokra a nap, nem azt mondaná, hogy reggel 5-kor, amikor szól a harangszó, hanem amikor lemegy a nap. Úgy lehetne kifejezni, amikor a szombat, a sabat elkezdődik. Péntek este mindannyian megfigyelhetitek magatoknak. Figyelemmel kísérik, amikor a nap fel nem tűnik, vagy egy tenyérnyi nem süllyed a legmagasabb csúcs, vagy hegy fölött le, bármi legyen is az, és akkor elkezdődik. Sabbat shalom. Ők nagyon is pontosan tudják, hogy mit mondott Isten. Az estéből és a reggelből lett egy nap, nem pedig a reggelből és az estéből. Ez egyáltalán nem működne, mert akkor az estéből újra visszamenne az örök reggelbe, és nem lesz többé este. Amen. Isten pontosan tudta, hogyan tesz, mit, miért. De most hadd térjünk vissza az ígének ehhez a szavához. Őt szolgálják nappal és éjjel az ő szent templomában, vagy az ő templomában. most elvezethetnélek benneteket a jelenések könyvéhez a 21. fejezetben, ahol azt mondja, és egy templomot nem láttam abban, mert a bárány maga a templom és a világító test, és így tovább. Mindannyian ismeritek a Szentírást. De hadd olvassunk még egy kicsit tovább. Mindannyian elégedettek vagytok-e azzal, ha Isten tényleg egy néhányat, vagy a felét azoknak, akik hívőkké lettek, akik tényleg mind szűzek voltak, és ezt elhihetitek nekem, és elfogadhatjátok. Branham testvér is mondta, a szűz szó kifejezés azt jelenti, hogy tiszta, szent, érintetlen. Például a Jelenések könyve 14. fejezetében, amikor Izrael 12 törzséből a 144 000-ről van szó, azt olvashatjuk, hogy nem szennyezték be magukat nőszemélyekkel. És tudjátok, a nőszemély személy szellemi értelemben a gyülekezetre van utalással az Ószövetségben. Elolvashatjátok Hózsásnál, Jeremiásnál, Izrael Isten felesége volt. Isten isteni magot ültetett Izraelbe. Így történt tehát, hogy az Új Szövetségben a kezdet Izraellel történt, majd az üdvösség átkerült a nemzetekre. Mert így volt megírva Hózsás prófétánál, és mind a mai napig így van megírva, akik nem voltak az én népem, azok legyenek az élő Isten fiainak neveztetve, és akik nem kérdezősködtek utánam, és nem kerestek engem, azoktól hagyom magam megtalálni. Ezt az ígét is helyesen meg kell értenünk. Voltak éppen, nem is tudom, miért kell ennyi félreértés létezzen. Valaki megkérdezte tőlem most ezen az utolsó utazásomon, hogy nem megyek-e Izraelbe is, mert az üdvösség a zsidóktól jön, ugyebár mondta ő nekem. Igen, azt mondom, amennyire én értem, az üdvösség Istentől érkezik, mert az egész világ látni fogja az üdvösséget, amely a mi Istenünktől származik. Ez meg van írva az Ézsás próféta könyvében, felolvashatom nektek, a 49. fejezetben kellene lennie. Igen, a Bibliában van jó néhány ígevers erre utalóan, és ez mégis az Új Szövetségben van. A Lukács evangéliumának első fejezetében, a Zakariás a szellemileg ihletett imádságában. Az üdvösség tehát Istenünktől származik, de az üdvösség a zsidókhoz érkezett, mert Isten kinyilatkoztatta magát az ő népének, Izraelnek. És akkor eljött az idő, hogy Isten üdvössége, amely először a zsidókhoz érkezett, eljusson a nemzetekhez. És így jutott el a zsidóktól a pogányokhoz is. De Jézus Krisztus nem volt sem zsidó, nem volt pogány sem, ő volt az emberi alakban megjelent Isten. Ő volt Immanuel. Az ő vénáiban nem folyt sem az egyik, sem a másik vér. Az ő vénáiban isteni vér folyt. És ebben az isteni vérben isteni élet volt. Néha alig-alig bírom elviselni. És azt tudjátok, hogy Mária azon a napon, amikor Józsefet nevezte meg az Úr Jézus apjának, a legnagyobb vétekkel terhelte meg önmagát. Amikor azt mondta, apát és én aggodalommal kerestünk téged. 3 napig vándoroltak, úton voltak, és az Úr 12 éves korában Jeruzsálemben maradt. És Mária valóban ezt a kijelentést tette, az apád és én. És ezzel kapcsolatosan Branham testvér szó szerint azt mondja, az íge azonnal kijavította figyelmetlenséget, és az Úr azt mondta, abban kell foglalatos lennem, ami az én atyámé. És amikor ezt mondta, nem Názáretben volt az ács műhelyben, hanem Jeruzsálemben volt a templomban. És tudjátok, azóta nem hallunk semmit Józsefről, de amikor ez lett mondva, ott állt és nem szólt semmit. Egy szép napon valahogy szembesítenünk kell majd katolikus barátainkat azzal, hogy Mária is gyarló és esendő volt, és akkor talán a pápájuk tévedhetlensége is összeomlik, mint egy kártyavár. Isten ez esetben is bölcsességet és kegyelmet fog adni nekünk. Valahogy az a benyomásom, hogy lehetővé teszi számunkra, lehetővé fogja tenni számunkra, hogy olyan szavakat találjunk, amelyek valahogy ne fájjanak, hanem tisztánlátást teremtenek. Mi már nem a reformáció idejében élünk, ma olvastam egy mondatot Luther Mártontól, amit itt ma nem is lehetne megismételni, teljesen elképzelhetetlen lenne ilyen szavakat ma a szánkba venni. De Isten segíteni fog nekünk, hogy megtaláljuk a megfelelő szavakat, de az igazságot mégis kíméletlen, tagba szakadt erőteljesen meg kell mondani, hogy tényleg senki ne tudjon elhaladni sem jobbra, sem balra, annak figyelembevétele nélkül. Ezután meg kell adja magát Istennek és az ő szavának, és vagy mellette, vagy ellene dönt. Fel kell olvasnunk még egy szavát az ígének, mégpedig a Galata levél 3. fejezetéből, hogy újra szemünk elé állítsuk, hogy lezárjuk ezt a témát, ami a missziói vagy az úti beszámolást illeti. A Galata levél 3. fejezetének 8. versében ez áll. Galata 3. fejezetének 8. verse. De mivel az írás előre látta, hogy Isten meg fogja igazítani a nemzeteket is a hit miatt, ezért már előzetesen bejelentette Ábrahámnak az üdvösség ígéretét. Te benned legyenek megáldva a népek mind. Nem csak egy nemzet, hanem minden nemzetek. És kegyelemből mi is közéjük sorolhatjuk magunkat. De hiszen maga Isten már kijelentette az ő apostolai ajkán keresztül az apostolok cselekedetei 15. fejezetében, először Péter volt az, majd Jakab, és Jakab volt az, aki a következőket mondta a 13. versben. Apostolok cselekedete 15. fejezete nevezetesen a 14. és a 15. versek. Simeon beszámolt arról, hogy maga Isten gondoskodott arról, hogy először a pogányokból népet nyerjen az ő nevének, és ezzel összhangban vannak a proféták szavai, mert meg van írva, erre fel vissza akarok térni, hogy újjá építsem Dávid rombadőlt hajlékát. A romjait újonnan fel akarom emelni, és én magam újjá építeni azt. Ezt újra és újra hangsúlyoztuk itt, és tekintetbe vettük ezen a helyen. Semmi sem fontosabb. Megadni a lehetőséget arra, hogy Isten jusson szóhoz, hogy Isten az ő igéjén keresztül megadja nekünk a tanulságot és a megvilágosítást, amire szükségünk van, hogy nem veszünk egy szövegrészt, és nem értelmezzük azt abban az irányban, ami nekünk vagy valakinek az innyére lenne, hanem egyszerűen egyik Biblia verstől a másik Biblia vershez megyünk, és ezáltal világosságról világosságra, igazságról igazságra, és ismeretről felismeretre, amíg el nem jutunk a Krisztus teljes nagykorúságára, a férfikorra, és valóban felismerjük úgy és azt, ahogy ő szeretné, hogy megismerjük, vagy felismerjük. Valaki arról számolt be nekem nemrég, hogy milyen módon dicsőítik valahol Branham testvért. Isten nem akarja az ilyesmit. Isten nem akar emberkultuszt. Isten olyan imádókat keres, akik szellemben és igazságban imádják őt. Amikor ezekben a napokban, a legutóbbi járaton olvastam ezt a történetet, nem egészen ideillik, de mégis némi örömöt éreztem afelől, hogy meg lett írva ez a cikk arról, hogy az a torinói lepel a 16. századból származik, és nem az előbbi állítások szerint, hogy az Úr Jézus sírjából került volna oda. Szerfelett örültem ennek, és arra gondoltam, hogy ez az a dolog, amit Isten a kezembe ad, helyez, hogy aztán kérdezzem nevezetesen, hogy a többi dolog mögé is egy kérdőjel tehetnek, vagy én tegyem oda kérdőjelt, és aztán megkérdezzem, hogy mikor vette a kezdetét. Visszadátumozni mindenki képes, amit akar és ahová akar. Amint tudjátok, az emberek évmilliókra datálnak vissza, aztán örülnek annak, hogy a tömeg lenyelte, és aztán mennek maguk útján boldogan tovább, és azt gondolják magukban, hogy hát ez tényleg szép volt. Isten megengedi, hogy ilyen dolgok most megtörténjenek, nem pedig már 40-50 évvel ezelőtt. Most hagyja, hogy megtörténjen, hogy most ellenőrizhető legyen, hogy egyáltalán nem igaz az állítás, és akkor joggal kérdezhetjük, vajon mi legyen igaz a sok tantételekből, a sok dogmákból, minden olyan dolgokból, amelyekkel foglalkoznak. Mikor kezdődött el? Ki volt az, aki elkezdte? Hol van a bibliai indoklás? És láss csodát, semminek nincs meg az alapja, nincs semmi indoklás, ez egy feneketlen mélység, egy szakadék, de nem indoklás, és nem tudom, ha az emberek nem fogják megérteni akkor sem, ha minden támogatást megadunk nekik, és a segítségükre sietünk, Istennek akkor is gazdag aratása lesz. Talán most azt mondjátok, igen, Frank testvér, akkor bizonyára az a benyomásod, hogy ez mégis egy kis időbe bele fog telni. Erről nem tudok nektek semmit sem mondani. Nekem csak a következő benyomásom van, hogy meg kell vásárolnunk az időt, és addig kell dolgoznunk, amíg nappal van, mert közeledik az éjszaka, amikor már senki sem tud dolgozni vagy munkálkodni, és boldogok leszünk, ha valóban újra a nyilvánosság elé léphetünk, mégpedig egy olyan módon, ahogyan eddig még soha. És amint már említettük, egyszerűen csak az asztalra állítjuk a dolgokat, amelyeket már nem lehet lesöpörni az asztalról. Mert akkor rendelkezésre állítom magamat a Bibliával a kezemben. És ha szükséges, az egyház egész történetével is a kezemben. Vásárolhatok egy kis teherautót, és aztán elautózhatok valahol a zsinatra. Nem számít, hogy Isten igéjéből és az egyház történelmből származó bizonyítékokat felmutassam arról, hogy mi biblikus, vagy mi biblia ellenes. És semmi szükség sok fantáziadús gondolatokra. Mert ami nem biblikus, az biblia ellenes. És ami nem egyezik meg Krisztussal és ellene van, az antikrisztus jellegű. A következtetések nem is olyan bonyolultak, mint néhány matematikai feladatok. Ezek megadódnak, mint maguktól Isten kegyelméből. És higgyétek el nekem, csak azért, mert ebben az időben élünk. Isten megajándékozott bennünket azzal a kiváltsággal, hogy mindezekbe a dolgokba ilyen mély betekintést nyerjünk. Mert a mi felelősségünk, hogy előadjuk ennek a nemzedéknek újra Isten kegyelmének az ajánlatát. Ellenben, ha a tömegek azt hiszik, hogy helyesen hisznek, mi legyen akkor? Ki akar majd bűnbánatot tartani? Nem, Isten maga fog gondoskodni arról. Ahogy az elején már mondtuk, hogy ez az Isten országáról szóló evangélium, az örökkévalóan érvényes evangélium, hirdetve legyen minden népeknek, nyelveknek, törzseknek és nemzeteknek. Nem az, ami később lett hozzáadva, mert azt el kell távolítani, és le kell legyen rázva a földre, kell legyen valami, amit felmagasztalunk, mégpedig az Úr. Nem abban az értelemben, hogy ezt kétféleképpen lehet érteni, amint tudjátok, az Úr Jézus azt mondta, amikor felemeltetem, akkor magamhoz vonzom Isten minden gyermekeit, és ennél fogva a keresztről beszélt, amelyen meg kellett halnia. figyelmesen el kell olvasnotok ezt a szöveget, és ennél fogva nagyon óvatosoknak kell lennünk. Ő a keresztre lett feszítve. Ez egy felemelkedés volt a szégyennek. Ő nevetségessé lett téve. Levetkőztették őt, megverték, leköpték. Ez mind része ennek az egésznek. De aztán felemeltetett minden egek fölé, és olyan nevet kapott, amely minden név fölött áll. És Branham testvér olyan szépen mondja erre, most lefelé kell néznie, hogy lássa a mennyet, mert ő fentebb van. Nos, rendben. Legyen, ahogy van. Ami Istenünk gondoskodni fog majd arról, hogy minden a megfelelő módon, a megfelelő időben történjen. És higgyétek el, én most lefordítottam tegnap ma volt, Siegfried testvér mindig jobban tudja, mikor mit csinálunk, az interjút, amit gondolom, ti mindjárt nem láttátok még Branham testvértől, amikor ez a két testvér eljött Los Angelesből, és interjút készítettek vele. És akkor az egyikük megkérdezte, hogy a szolgálata nem lenne különösen hatékony Izraelben. És ő azt mondta erre, ugyan, hogy hatékony lenne, mert a zsidók jeleket akarnak látni, a görögök pedig bölcsességet követelnek. De aztán elterelődött, mert tudta, hogy még nem jött el az idő erre nézve. Ugyanakkor megvan írva a Róma 11-ben, hogy ösztönözni kell őket az utánzásra, a zsidókat. Tehát Istennek valóban olyan nagy dolgokat kell tennie az ő mennyasszony gyülekezetében, mégpedig a végén, a tökéletességre jutáskor, hogy az egész világ felébredjen, és még Izrael is egyszerűen azt mondja, igen, ha így áll a dolog, és ez Krisztus által történik mind, akkor valószínűleg mégiscsak ő volt a Mesiás, akit mi akkor nem fogadtunk el vagy be. Isten valóban azáltal is, hogy helyesen felismertük az istenséget, annak igazi jelentőségét, mégpedig kinyilatkoztatás által, nem emberi értelemmel összeállítva, hanem kinyilatkoztatás által. Valamikor már elmondtam itt, amikor Branham testvér azon a reggelen a kápolna alapkövét akarta letenni, látott egy látomást, és a szabad ég alá lett áthelyezve, és két hatalmas fát látott. Egyet jobbja felől, egyet bal felől. És mindkét fa tele volt gyümölccsel, de rengeteg gyümölcs volt azon a két fán. És az egyik fán a Szent Háromság szó állt írva, a másikon az Egység szó. Az egyikük azt akarta, hogy oda menjen hozzájuk, a másik pedig azt, hogy álljon az ő oldalukra. És Branham testvér azt tette, ahogy egy prófétához a legjobban illik. Az egyik kezét az egyik fa köré, a másikat pedig a másik köré tette, és mindkettőt erőteljesen megrázta. És aztán azt mondja, a gyümölcs mindkét fáról olyan hatalmasan hullott. És az Úr azt mondta neki, a kápolna, amelyet építeni készülsz, nem a te kápolnád. Én arra rendeltelek el téged, hogy közhírét tett az ige üzenetet szerte szét, és hogy a gyümölcs össze legyen gyűjtve az egész földről. Nézzétek meg magatoknak, hogyan dolgozik Isten. Isten nem részrehajló, egyik vagy a másik mellett állásfoglalva. Hányszor voltam már összejöveteleken, és most éppen Kéniára gondolok. Valószínűleg négy hét múlva meg fogjátok látni a püspököt, aki megszervezte az összejöveteleket Bonke testvérnek és nekem is. Ha Isten is úgy akarja, november első hétvégén itt lesz. Ott a testvérek olyan nagyon megharagudtak rám, és azt mondták, hogy nem szabad többet hozzánk jönnöd, mert elmentél a Szent Háromság embereihez. Igen, de hogyan másképp szólítson fel az embereket a külön válásra? De hiszen csak akkor, ha elmegyek hozzájuk, nincs más megoldás, vagy tudtok egy más tanácsot? Ha kint maradunk, nem lehet kihívni őket. El kell menni, be kell menni, hogy ki tudjátok hívni őket. És én tényleg meg akarom tenni úgy, ahogy Branham testvér is tette, és azt kívánom, hogy minden testvérem ugyanezt tegye. Ne legyetek részhajlóak, pártját fogni ennek vagy annak, ahonnan csak gyümölcs jöhet, rázzátok, csak erőteljesen meg a fát, és hirdessétek az ígét, arassátok le az aratást, és takarítsátok be a gyümölcsöt, hogy ami Urunk is megváltunk, fájdalmas bére megtérüljön. Ő gondoskodni fog arról, hogy minden a maga idejében megtörténjen. Én őszintén örülök, hogy már is látjuk a változásokat. És észrevettétek-e már most mindannyian, világbank és világ itt és világot, világkereskedelem mindig csak világ és világ rendkívülően kicsi lett. Manapság a gazdagok nem hagyhatják a szegényeket elbukni, különben mindenki elpusztul. Ma mindenkinek csatlakoznia kell hozzájuk. És amint már mondtam, ez mind prófétai jellegű, jelentőségi. Az alapokat már lerakták, és a végidők már formát és alakot öltenek. Tudjuk, hogy már csak rövid az idő, hogy milyen rövidre lett szabva, azt nem tudjuk, de szeretnénk kivásárolni az időt, amennyire csak lehet. És ahogy már mondtam, hordozni a dicsőséges ígét számomra, és ezt most befejezésül mondom, egy megerősítése volt annak, egy igazolása annak, amit itt hittünk és mondtunk is. Nevezetesen azt, amit ott a Szovjetunióban láttam és tapasztaltam és átéltem, hogy a hívők valóban szabadon, félelem nélkül összejöhetnek, összegyűlhetnek, olyan hangosan énekelhetnek, amilyen hangosan csak akarnak, olyan hosszan imádkozhatnak, ameddig csak akarnak, és dicsőséget adhatnak az Úrnak. Néhányan még nem is fogták fel a szabadságokat, de mindez el fog még jönni. Még a jó dolgokat sem lehet egyik napról a másikra teljesen felfogni és feldolgozni. De Isten, aki mindenre vigyáz, gondoskodott arról is, hogy a dolgok ott is feltartóztathatlanul megtörténjenek, mégpedig azért, hogy az ő szava valóban elérje a föld végső határait. Neki, a mindenható Istennek akarunk hálát adni ezért, és ha beigazolódna, hogy az Úr az első szülöttek seregét, mint az öt bölcs szűzeket, az ő visszajövetelekor, mint vőlegény, magával veszi a menyegzői vacsorára, majd a többieket is befogadja az ő ezer éves birodalmának megalapítása előtt, akkor boldogok lennénk. Én örülnék. Én örülnék. Most teszek egy nyilvános nyilatkozatot, amit talán nem kellene megengedjek magamnak. De képzeljétek el, ha az Úrnál lennék, és nem látnék egyeseket, akiket szerettem, akikre számítottam, és nem látnám őket. Talán mégiscsak felmerülhetne bennünk egy szomorúság. Nem tudom. Isten tudja. Én nem tudom. Jelenleg tudom, hogy ez nem lehetséges, mert a testvéreinknek és a testvérnőknek még nincs meg az ő feltámadási testük. Ma ez nem lehetséges. De amikor megkapják a feltámadási testet, vagy amikor mi megkapjuk azt, akkor megint másképp lesz minden. De mit gondoltak, mi történne akkor, ha a mennyasszony, mindazok, akik ellettek ragadtatva, amikor visszajönnek az Úrral, hogy átvegyék itt az ezer éves uralmat, és lenne még egy dicsőséges találkozás sokakkal, akik hűségesek maradtak a nagy nyomorúság ide alatt. Szerintem még ez esetben is könnyek folynának, és ezért van az is írva a szöveg összefüggésben, hogy Isten letöröl minden könnyet a szemeikről. Isten még letörli a könnyeket. Ne aggodalmaskodjatok, legyetek bizakodóak. Arra akarunk törekedni, ahogy Pál apostol mondta, hogy részt vegyünk az első feltámadásban, vagyis az elragadtatásban, a testünk átalakulásában. Viszont ezt azért vegyük tudomásul mindnyájan, hogyha mégis kiderülne, hogy nem jutottunk ezzel célba, Ne adjuk fel, maradjunk hűségesek, akkor hamarosan vége lesz, és az Úr ismeri az öveit, függetlenül attól, hogy melyik részlegben lesznek majd akkor. Fontos csak az, hogy az Úrnál legyünk. Mert nézzétek, még az utolsó ítéletkor is könyvek nyittatnak meg, és az életkönyve, és azok az emberek, akiknek nevei még benne vannak az életkönyvében, szintén bejutnak az örök életre. Ez áll a Jelenések könyve 20. fejezetében a 11. versétől a végéig. Isten áldjon meg mindannyiunkat, és legyen velünk mindannyiunkkal. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk együtt. Mennyi Atyánk, a szívünk legmélyéből köszönjük Te neked azt a nagy kiváltságot, hogy éppen ebben a nemzedékben élhetünk, amelyben a Te prófétai ígédet a gyertyatartóra helyezted. Igenis, abban a nemzedékben, amelyben elküldted a Te szolgálat és prófétádat, kinyilatkoztattad az ége minden titokzatosságait, igen, Te kinyilatkoztattad önmagadat. Köszönjük neked ezt. A felhő és tűz oszlopban leszálltál, és megmutattad magadat, megismertetted magadat, mint aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Szeretett Uram, bár lenne, hogy ez az isteni üzenet a maga világosságában és igazságában elérje a föld végső határait, összegyűjtve az embereket minden népből, nyelvből, törzsből és nemzetből. Szeretett Urunk, hisszük, hogy elérkeztünk a végidők végéhez. Láthatjuk, mert felkented a mi szemeinket. A profétikus íge világosságát fényen felragyogtattad a sötétben, és már nem vagyunk a sötétségben, mert részesültünk az íge világosságában, és a kinyilatkoztatott ígét, ami lábaink szövétnek elett, és világosság a mi útunkon. Igen, a Te világosságodban látjuk a fényt. Halleluja! Magasztalva és dicsőítve légy Te! Aki Téged követ, az nem marad sötétségben, hanem megkapja az élet világosságát. Hűséges Uram, fogad el szívből jövő hálánkat, különösen azért, ami most a Szovjetunióban történik. Kérünk Téged, hűséges Urunk, hogy a Német Demokratikus Köztársaságot is, és különösen Romániát, majd Bulgáriát is, és Albániát is vont be. A többiek már mind úton vannak. Te igazságos és hűséges vagy. Te felemeled a Te kezedet, majd szólsz egy mindenható szót, és minden területen felhasználod az embereket itt ezen a földön, minden területen, a politikusokat, a politikai területen, a vallásosokat, a vallási területen, a mindenféle szakembereket a saját területükön. De neked van egy gyülekezeted, van egy néped, egy vérrel megvásárolt sokaságot, szeretett Uram. Legyen, hogy az Istenfélők összegyűljenek a Te nevedben, és kiáltsanak hozzád. Hallgass meg minket, válaszolj, és áldj meg kegyelemből. Tied, mindenható Istenünk, legyen a dicsőség és a tisztelet, a magasztalás és az imádat. Mindenekért az Úr Jézus szent nevében, most és mindörökké. Amen. Halleluja. Dicsőség